Mondta, még egyszer a gyülekezetet, fel is lapoznánk az alap igét Malakiás könyvének a harmadik fejezetéből, és olvassom Malakiás könyve a harmadik fejezetéből a 7. verset, majd a 16-tól a 18. versekig. Ugye az Úr Izraelnek szól, az Ószövetség Izraelnek, de majd látni fogjuk, hogy nem könnyű beszéd ez, és hogy milyen időkre is vonatkoztatható. Atyáitok idejétől fogva eltértetek rendeléseimtől, és nem tartottátok meg azokat. Térjetek hozzám, és én is hozzátok térek, azt mondja a seregeknek Ura. De azt mondjátok, miben térjünk meg? Eddig olvasnám, majd ugarnék néhány verset is a 16-tól. Akkor tanakodtak egymással az Úrnak tisztelői, az Úr pedig figyelt és hallgatott. És egy emlékkönyv iraték ő előtte azoknak, akik félik az Urat, és becsülik az ő nevét. És azon a napon azt mondja a seregeknek Ura, amelyet én szerzek, tulajdonommá lesznek, és kedvezek nékik, amint kiki kedvez a maga fiának, aki szolgálja őt. És megtértek, és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között, az Isten szolgája között és a között, aki nem szolgálja őt. Szólnék először az első ígéről, ugye a 7. versben a Jóisten szóvá teszi. Mindig szóvá teszi a Jóisten, hogyha a nép eltért? Ugye azt látjuk, hogy igen. Profétákat hív el az Ószövetségben, és az Úr szóvá teszi, hogy a nép nem azt az utat követi, amit ő kitűzött, amit jónak lát. És milyen érdekes, hogy a nép azt kérdezi, miben térjünk meg, mire utal ez. Tehát amikor az Isten azt mondja egy embernek, egy embercsoportnak, egy népnek, hogy te nem vagy megtérve. Te áthágod a rendeléseimet, és így tovább. És a nép nem úgy válaszol, hogy hát igen, ez így van, bocsáss meg, hanem nem is érti a kérdést, vagy a kérdést, nem is érti, hogy az Úr ezt miért mondja, egy önigazult állapot lép életbe, miben térjünk meg. Ugye nincs annál rosszabb, mikor egy ember nem tudja, hogy neki meg kell térnie. És el kell mondani, persze az önmagában akkor rossz, hogyha nem is fogadja el a választ. És az Úr belekezd ugye a tized kérdésben, ugye a tizeddel, az áldozni valóval, és ugye a tizednél sem a pénzről van szó. Amikor azt mondja Malakiás könyvében az Úr, hogy a tizeddel csaltok engem, hogy nem adjátok be az Istennek rendelt és előirányzott járandóságot és a tizedet és az adományokat, akkor sem a pénzről van szó, hiszen Istennek a pénz nem akadály, hanem a szívről van szó. Mert ahol van az embernek a szíve, ott van az ő kincse is. És akár a tized kérdés, akár a szombat kérdés, ugye az időnk heted része a pénz, a jövedelmünk tized része és így tovább, ez mind mire utal, hogy mennyit adsz az Istennek, mennyit áldozol az Istenre, anyagilag, időben, és így tovább. És ami érdekes, hogy jól olvastam a 16. verset, tanakodnak egymással az Úrnak tisztelői. Mi az, hogy tanakodnak egymással? Ezt hogy értelmezzük? Én ezt a magam részéről szó szerint értelmezem, tehát tanakodnak, vagyis pro és kontra sorra veszik az érveket. Minden jel szerint az Isten népe nem egységes ebben az időben. Tehát van, aki azt mondja, hogy már pedig ez így van, másik pedig egészen más mond. Viszont az Úrnak tisztelői, azt írják, az Úrnak tisztelői, és az Úr pedig figyel és hallgat. Mielőtt erre rátérnék, hogy mit jelent mindez, és mi a következtetés, ugye tudjuk, hogy a Malakiás próféta könyvének a harmadik fejezete és a negyedik fejezete is az utolsó időket is jelzi. Úgy kezdődik a harmadik fejezet, hogy íme elküldöm Elküldöm az én követemet, és megtisztítja előttem az utat, és mindjárt eljön az ő templomába az Úr, akit ti kerestek, a szövetségnek követő, akit ti kívántok. De kicsoda szenvedheti el, második vers a harmadik fejezeten belül, de kicsoda szenvedheti el az ő eljövetelének a napját? És kicsoda áll meg az ő megjelenésekor? És ül, mint ötvös vagy ezüst tisztogató, és megtisztítja Lévi fiait, és fényessé teszi őket, és így tovább. Az ötödik vers azt mondja, mert ítéletre indulok hozzátok, és gyors tanú leszek. Mire utal? Eljön az ő templomába az Úr, az utolsó ítélet. És egyértelműsíti Malakiás könyve itt a harmadik és negyedik fejezetben, hogy az ő eljövetele előtti rostálásos időszak, az ő eljövetele előtti ítélet időszakában járunk. Ez tehát egy kettős profécia, egy kettős gondolat. Egyrészt utal a nép akkori állapotára, másrészt pedig az utolsó időkre is utal az ő eljövetele előtti napokra. Vagyis az utolsó időkben az Isten népe lényegében ugyanúgy vagy nagyon hasonlóan fog viselkedni, mint az akkori Izrael. És ez megítéli az Isten népét lényegében. Elég kemény beszéd ez. De az is igaz, hogy az Isten népén belül nincs egység. A szónak egy bizonyos értelme, mivel tanakodnak egymás az Úrnak tisztelői, tehát vitatkoznak, vagy hogy fogalmazzam, szó-szót követ. Tehát jelen van az advent művön belül ez a fajta tanakodás, amikor igazából nincs egyetértés. És ami a legérdekesebb, és mondhatnám, hogy egy picit nehézé teszi a helyzetet, hogy amikor Isten népén belül megosztottság van, akkor az ember mit várna? Vagy ti mit várnátok? Hát én egy egyértelmű hangot várnék. Hogy hogyan és miként, az nagy kérdés. De az Úr olyan egyszerűnek tűnik, amikor az Isten elhívott egy ószövetségi prófétát. Aztán az eljött és elmondta, hogy ezt mondja az Úr. Ezt mondja az Úr, ezt kell csinálni. Az már egy következő lépés, hogy a nép követi vagy nem. De azt, hogy mit mond az Úr, az egyértelmű. Ehhez képest egy igen nehéz időszak következik el az utolsó időkben, mert a Szentlélek kitöltése előtti időben az Isten a szónak ebben az értelmében nem szól. Nem szól úgy, ahogy az ember ezt várná. És itt nyitnék egy zárójelet, az Úr nagyon sokat szól ebben az időben, csak más módon. Mert emlékeztek, Jelenések könyve mit ír, hogy az utolsó időben az Isten népénél lesz a Jézus Krisztus bizonságtétele és a profétaság lelke. Tehát nem vagyunk sötétségben, tehát az, hogy az Úr figyel és hallgat, az nem azt jelenti, hogy sötétségben vagyunk. Csak az azt jelenti, hogy eddig mindent elmondott. Elmondta az Isten az ő beszédében hihetetlen sokat, nagyon sokat. De ez még mind, tehát e fölött még mind adott, mivel az 1844-es Miller mozgalom utáni időszakban meg is erősíti, ugye elhívja Ellen Goodwight-ot, és hitünk szerint ő az Istennek a közvetítője volt. 40 ezer oldalon keresztül Ellen Goodwight magyarázza a Bibliát. És ezek után, ha én még azt kérdezem, hogy hogyan tovább, akkor az Isten figyel és hallgat. Ez egy érdekes kérdés, mert elvileg nekünk jelenleg nem szabadna, hogy vita témánk legyen. Mert olyan sok a bizonyság. Ha vita témánk van, és tanakodunk egymással, valószínűleg az csak azért lehet, mert nem ismerjük az Isten igéjét, vagy nem olvastuk megfelelően mélyen, és ezt magamra is értem, a bizonyságtételeket, vagy az imáinkban nem vagyunk elég mélyek, hanem felszínesek vagyunk. És ezért történhet meg az, hogy kettősség van. Milyen egyszerű volna a válasz, hogy megtérni, de, és nyilván ez a válasz a Laodicei levélben is, Minden esetre, amit biztosan állíthatok az ige alapján, az az, hogy állíthatunk, hogy azt mondja az ige, hogy egy emlékkönyv iraték ő előtte azoknak, akik félik az Urat és becsülik az ő nevét, azokról. Vagyis Isten figyel és hallgat, de pontosan jegyzetel, és figyeli mindannyiunknak a gondolkodását. A motivációit. Mi az, ami mozgatja a mi cselekedeteinket, a mi gondolatainkat? Úgy is fogalmazhatnám ténylegesen, hogy mindannyiunkról egy könyvet írnak. Minden egyes hívőről jegyzet készül. Az a kérdés, hogy ezt komolyan vesszük-e, vagy nem. Hogy a mi szívünkben mi az, ami lakik. Ugye itt a negyedik fejezet pedig írja, hogy eljön, mint a nap, hogy eljön a nap, lángoló, mint a sütőkemence, és olyannál lesz minden kevély, és minden gonosztevő, mint a pozdorja. Ez utolsó idők eseményeiről szól. Kedves gyülekezet, amiről én most szeretnék ennek kapcsán szólni, hogy mi hiányzik. Mert Isten tárházából alapvetően nem önmagában a tized, vagy nem az adomány hiányzik. Nyilván erről is volt szó korábban az elmúlt években, de még egyszer mondom, az emögött lakó attitűd, gondolkodás, magatartás, hogy amikor rostálásra sor kerül, akkor Isten népén belül nincs egység. Ugye az egyértelmű, hogy rostálni azt a búzát kell, amiben van polyva, ugye különben nem kell rostálni. Volt rostálás az apostoli időkben? Hát ha volt is rosta, az nem belül működött, hanem kívül. Tehát már nem is jött be. Nem is jött be az Isten népébe. Nem is tartozott oda, aki nem odavaló volt. Tehát a rosta Isten népén belül nem volt szükséges az első században. Mert azt olvassuk az igében, hogy nem mertek egyebek közéjük vegyülni, elegyedni. Ehhez képest az utolsó időkben mernek. És ezért Isten népén belül egy vegyes sokassága van. Ez okozza a tanakodást. Az apostoli időkben is volt némi tanakodás, lásd jeruzsálemi gyűlés. De elég hamar megoldották ezt a kérdést? Igen, a Szentlélek jelentette, és úgy mentek haza, hogy egység volt. Esetünkben hogy történik gyakran, hogy hónapról, évről, évre, és nem tudjuk, hogyan tovább, miként. Folytatódik tovább a tanakodás, és az ember időnként úgy érzi, hogy vajon hol lesz ennek a vége, meg a hossza lényegében. Amikor én ezen gondolkodtam, arra jutottam, hogy érdemes volna átgondolnom, hogy egy ember mitől lesz Istent követő. És kettőre jutottam, az egyik, hogy Istent mélyen szereti, és személyes kapcsolatban vele, tehát Istennel jár. De van egy másik gondolat, ami ehhez társul, és ez, ahogy néztem a nagy hithősöket, mindenkinél jelen volt, van akinél erősebb, van akinél később érik meg. Ez pedig a bűngyűlölő. Bűngyűlölő magatartás, maga a bűngyűlölete. Szeretném föltenni a költői kérdést, hogy Noéban volt-e bűngyűlölet? Isten szeretete, még egyszer, Isten szeretete és a bűn eltalása magamtól. Amennyiben valaki szereti az Istent, de a bűnt is szereti, bocsánat, a bűnös szokásokra gondolok. Úgy fogalmaznám, hogy nem szereti, hanem mondjuk megtűri. Mert a bűnt egyikünk sem szereti talán, azt gondolom. Megtűri. Ahhoz, hogy a bűnt kivessük az életünkből, ahhoz gyűlölni kell. De nem az embert, tehát nem embereket gyűlölünk, hanem a bűnt magát, a törvénytelenséget. Honnan tudjuk, hogy Noé bűngyűlölő ember volt? Építi a bárkát, és érintkezik az akkori lakókkal, ugye? De nem veszi át a szokásaikat. Tehát Noé ténylegesen Istennel járt, és nem hat rá a világ. Gyűlölte a bűnt. Azután ott van, ugye Jób könyvének ez első fejezetében olvasom, hogy fedhetetlen, igaz, istenfélő, bűngyűlölő ember volt. Honnan tudhatjuk azt, hogy Jób Jobb milyen ember volt, és hogy bűngyűlölő volt. Hát egy döbbenetes gondolat egyébként. Olvasom Jobb könyvének az első fejezetében a 4.-5. verseket. 4. verstől. Eljártak pedig az ő fiai egymáshoz, és vendégséget szereztek otthon kiki a maga napján. Mikor pedig a vendégség napjai sorra lejártak, 5. vers, elküldött értük Jobb, és megszentelte őket, és jó reggel felserkent, és áldozott égő áldozattal mindnyájuk száma szerint, mert ezt mondta vala Jobb, hát ha vétkeztek az én fiaim, és gonoszt gondoltak az Isten ellen az ő szívükben. Így cselekedett Jobb minden nap. És ahogy ezt olvasom, elgondolkodom, hogy milyen messze vagyok én ettől a gondolattól. Egy ember, aki nem csak hogy a saját életéből kiveti a bűnt és a bűnös gondolatokat, hanem áldoz, jól lehet nem gondolkodhat a másik fejével, mert helyettük nem szentelődhet meg. De érezzük az akarást, jó van, ahogy az ő családjáért milyen felelősséget érez. Jó reggel fel kell, és mit tesz? Hát ugye az ő gyerekei vendégeskednek, és hát a vendégség az csak vendégség, ugye? És ki tudja, hogy ott mi történik. És Jobb azt mondja, hogy úgy gondolkodik az ő szívében, hogy hát ha az én családom, az Isten ellen, ebben a jólétben talán, hogy valami rosszat gondoltak. Az, hogy rosszat tettek, az nem, de rosszat gondoltak. És ő áldoz, értük. Isten, Istennél. Hát ugye mi nem áldozunk a mi családunkért, hanem mit csinálunk? Imádkozunk. Az a mi áldozatunk. Hogy jó reggel mi felserkenünk? Hogy hát, ha az én fiam, az én lányom, az én családom, az én szüleim, vagy én magam is, hogy hát, ha gondoltam valamit az Isten ellen. Milyen tökéletesség kell ehhez, milyen nemes lelkűség kell ehhez, és ehhez képest vajon mi személy szerint hogy állunk? Isten szerető és bűngyűlölő Jobb. Említenék egy másik esetet, de nem feltétlenül olvasnám fel Lót. Emlékszünk, hogy Lót mit tesz? Ábrahám és Lót között van egy tanakodás, mondhatom? Tanakodás. És Ábrahám választ egy olyan vidéket, ami csendesebb. És Lót választ egy bizony zsúfolt város, Szodomát. Jobbak ott a lehetőségek, ugye a távlati lehetőség, anyagilag és kereskedelmi szinten. És Lót, hát mint kvázi egy okos, értelmes ember, de mégsem volt igazán bölcs, látjuk. És mit olvasunk róla később? Ugye az Új Szövetségben, hogy gyötörte az ő igaz lelkét a gonoszság. Beköltözik, mint bűngyűlölő ember a bűnvárosába, Szodomába. Hát ez kész öngyilkosság, nem? Mert az a világi embereknek való idézőjelben. Egy hívő ember, akinek a lelke érzékeny a bűnre, beköltözik Szodomába, a bűnközpontba. És Jobbnak az életét mi teszi ki? Hát, vagy legalábbis az idejének egy részét, az aggódás. Az aggódás a feleségéért, az aggódás a családjáért. Mi lesz az én családommal ebben a városban? Tönkre fognak menni. Elhajtja a szívüket a világ. És nézzétek meg, hogy Ellen White is írja, hogy költözzetek ki a városokból. Nem nagyon messzire, ugye azt úgy emlékezem, hogy egy 10 mérföld körüli távolságot ír. Tehát nagyjából, hogy be lehessen járni, ugye missziómunkát végezni a városban, nagyvárosokban. De nem tartja jónak a bizonyságtételek, hogy nagyváros szívében lakjunk. Ha csak tehetjük, nyilván van, aki nem teheti meg, de azért csak gondolkodjunk rajta, hogy valamilyen szinten mi ránk hat, és gyötörni fogja a mi igaz lelkünket. Az, hogy a városban bűn van. És a természetben, Isten közelében, egy nyugodtabb községben, faluban, nem tudom, nyugodtabb az élet. Mondom, ha megtehetjük, ha az Isten úgy hoz, hogy lehetőségünk van rá. Milyen érdekes, hogy az igaz ember lelkét gyötri a bűn. És ha tovább megyek, ott van József. Józsefet megkörnyékezi Potifár felesége, és ő mit válaszol? Hogyan követhetném el ezt a nagy gonoszságot, és hogyan vétkezhetném az Isten ellen? Ott van benne, hogy az Isten ellen vétkeznék, a bűn gyűlölete. És Potifárnak a felesége ezt csak egyszer környékezte meg Józsefet? Azt olvassuk, és az asszony minden nap ezt mondogatta Józsefnek, de ő nem hallgatott rá, hogy vele háljon. Ott volt, ugye, mert a munka miatt Józsefnek ott kellett lenni Potifár házában, de mindig az asszony is ott volt. És el lehet képzelni, milyen gyötrő egy igaz ember lelkének, hogy folyton bűnbe akarják vinni. És nem lehet azt mondani, hogy menj el innen, mert ő a főnöke lényegében, ugye, Potifár felesége. Egy nagyon nehéz élethelyzet. Potifárnak szüksége van Józsefre, előlépteti, Potifárné meg folyamatosan környékezi minden nap, és gyötri az ő igaz lelkét. Nehéz élethelyzet. És az Isten bennünket megpróbál. Meg vagyok erről győződve, hogy az Isten megpróbál. Első pont, mennyire szeretsz engem? Kettes pont, mennyire gyűlölöd a bűnt? És ez a kettő nem ugyanaz. Mind a kettőben megpróbáltatunk az életben. És hogyha a bűnt nem gyűlöltem meg eléggé, mert von és édesget, akkor az Úr, hát emlékeztek arra a mondásra, ugye, hogy aki nem tanul a saját történelméből, az arra van ítélve, hogy megismételje. És Ellen White maga is megerősíti, ha elbuktál, számíts rá, újra ugyanaz a típusú kísértés fog jönni. Ha másodszor is elbuktál, harmadszor is. Mert az Úr meg akar tisztítani belőle. És ezt ne tekintsük olyan borzalmas dolognak, mert az Úr azért teszi, mert meg akar szabadítani minket. Nem elítélni akar, mert akkor ott hagyna bennünket. És az ember beleeshet újra és újra, vagy azt mondja, hogy gyűlölöm. Rengeteget tanakodtunk egymással a régi gyülekezeti helyünkön a Benzur utcában, amikor még a régi Nagy Benzur utca volt, hogy ha egy ember megbánt egy bűnt, akkor azonnal meg is szabadult-e belőle. És a gyülekezet két részre szakadt, mondhatom így ilyen téren, és mind a két állítást alátámasztották igével. Sőt, Ellen White is írja, hogy ha az Úr megbocsájtott egy bűnt, akkor meg is szabadít attól. Ott van benne a Ellen White írásaiban. Az a kérdés, hogy rögtön megszabadultam, vagy csak egy év múlva, vagy csak 5 év múlva, vagy 10 év múlva. Nagy kérdés. Azt mondja Pál, mert még nem állottatok ellene vérig. Még nem állottatok ellene vérig. Tehát az ember ellenáll az ördögnek, ellenáll a gonosznak, de ennek az ellenállásnak vannak fázisai. Nem tudom, hogy ez 100%-ban mérhető-e, vagy 1000%-ban, vagy hogyan, de Isten látja, még nem állottál ellene teljesen. Még szereted a bűnt. Még jól esik. De az Isten mindig bizonyára, mindig örül annak, hogyha mi ragaszkodunk ő hozzá. Csak a második lépés meggyűlölni a rosszat. És én azt gondolom, és az igaz alapján merem mondani nektek, hogy a laodiceai üzenet egyik fontos elve ez, hogy ugye a tűzben megpróbált arany, a szemgyógyító ír, gyógyszer, ugye a szem látásjavító, és a tiszta ruha. Tehát az utolsó időben a nép, az Isten népének a cselekedetei nem tiszták. Mert elfogadják a világ hívását. Leengedik a mércét, hogy fogalmazzam, és nyilván nem mind van kivétel a világszerte, és ezért a nép mit csinál? Tanakodni kezd. Ez így van ebben az országban is, így van külföldön is, hogy a nép tanakodni kezd. Ugye, mert még egyszer mondom, a konkó és a búza együtt nő. Egyeseknek az igaz lelkét mi történik? Gyötri a bűn. Mások pedig nem. Vagy másokét pedig nem. Van, aki lótként viselkedik, és beköltözik a városba. A szónak a lelkét, most lelkértelműen. Aztán majd Isten ki fogja őt hozni, de mint tűzből kikapott üszögöt. Van, akinek a lelkét annyira gyötri a bűn, hogy eltolja magától. És így jönnek létre azok a válsághelyzetek, amikben élünk. És ez nem gondolom, hogy baj, ha csak nem azért baj, mert az Isten népén belül így nem nincs egység. Az ige szerint hiányzik a bűntől való elfordulás szemlélete. Még egyszer mondom, hogy itt hangsúlyoznám, ez nem emberektől való elfordulást jelent, hanem a bűntől való elfordulást. Az emberekért dolgozunk, de a bűntől elfordulunk. És nézzétek meg, hogy Keresztelő János nem a városban nőtt fel, hanem a pusztában. És ugye a Keresztelő Jánosi küldetésünk van, ezt is tudjuk. Érdekes összefüggés vagy párhuzam. Tehát még egyszer, hiányzik a bűntől való elfordulás, vagy teljes maradéktan, így fogalmazom, maradéktan elfordulás szemlélete, sokszor a szívünkből, vagy teljesen elzárkózunk, ez farizeizmushoz fog vezetni. Teljes elzárkózás. De emlékeztek, a farizeusok, ugye ezt a szombatikában át is vettük, teljesen elzárkóznak, hogy fizikailag, kézmosás, ceremoniális, de lelkükben az önzés ott van. Lehet, hogy egy farizeus nem érintkezett egy kananeus asszonnyal, de azért a bűnt ápolta, az önzést ápolta a szívében. Nem kellett nekik érintkezni a pogányokkal, hogy pogányá váljanak a lelkükben. Mert a lelkükben nem voltak alkalmasak. Ez megint egyébként azt mutatja meg, hogy ha én dolgozom a világi emberekért, nem szükségszerű, hogy megfertőzzenek a bűnnel. És ne értsétek félre, amit mondok, még egyszer, a világban élek és dolgozom, de Jézus megfogta a leprást, megérintette, de ő maga tiszta és szent maradt. És a Biblia azt tanítja, hogy a bűnnel való teljes szakítás lelkünkben azt eredményezi, hogy mi a világban úgy tudunk dolgozni, hogy a bűn, még egyszer mondom, ha Isten mellett maradunk, nem fertőz meg. Nem az a megoldás, hogy teljesen elhatárolódunk, és akkor majd nem fertőz meg a bűn, mert a bűn itt van a szívünkben. Belülről fog fertőzni, nem kívülről. Ugye ezt maga Jézus mondta, nem ami kívülről, hanem belül, azt fertőz meg. Tehát lehet, hogy én távol akarok mindentől maradni, de végül fertőzötté válom. És fordítva is lehet, hogy én emberekért dolgozom, úgyhogy nem veszek részt a világi hívságokban, és Isten tisztának megtart. De vigyázzunk a lóti esetnél, mert hogyha lótok vagyunk és beköltözünk Szodomába, akkor az életünk és az erőnk jó részét azt fogja kitölteni, hogy gyötörtetünk. Bevallom, hogy én ettől tartok nagyon. Hogy ha bizonyos döntéseket meghozok, akkor tehát én nem szeretném, hogy az időm és az erőm ezzel teljen el. Mert leköti a figyelmet. Leköti az energiákat. És jó, hogyha az energiák másra jutnak. Szeretnék négyféle modellt elmondani. Egy könyvben olvastam, egy bölcsembernek, tehát nem Ellen White-nál, de nagyon bölcs adventista írótól olvastam korábban, hogy négyféle embertípus van. Azt értem. Az egyik, aki sokat tanulja az igét, de kevesen. Tehát sokat tanulja az igét, de keveset imádkozik. Tehát sokat olvas az igéből, de alig imádkozik. Még egyszer. Ő belőle törvényeskedő, büszke hívő lesz. Aki ismeri az írásokat, aki mindig tud választ adni, igét igére halmoz, de valami hiányzik belőle. A második típusú hívő ember, aki keveset olvassa az igét, de nagyon sokat imádkozik. Ő belőle azt írja, rajongó lesz. Ő a rajongó életű ember. Ismertek ilyen embert? Persze nem itt elkezdhetünk mások felett. Akinek meglátásai vannak, akinek revelációi vannak, aki kreatív, aki vidám, mindenhol ott van, nyüzsög. És az életét kiteszi ez. De nem tud csendben leülni olvasni. Vagy nem akar, ki tudja. Nem szembesül, nincsenek csendes napjai, mindig ott van mindenhol, és ott van is. És még megkockáztam, formáló, közösségformáló ember. Ő a rajongó. Sok rajongó van. Sokszor összetévesztik a rajongó típusú embert az igazi mélyen hívő emberrel. De nem olvassa az igét elégszer, és nem elég komoly a hite, ezért megbántható. Lehet, hogy sértődékeny. Minden rendben van, amíg ő csinálhatja, amíg ő, ugye ez egy kicsit mániássá is válhat. És bevallom, hogy ettől megint félek, én a magam szintjén is, és a közösségi szinten is, mert a rajongó, hívő ember nem mély. Motivált, még egyszer mondom, motivált, húzó ember. De nem, nincs bázisa az Istenben teljes egészében, nincs mély gyökere, tapasztalataiból él, ugye? Hogy megéli, és vidám. És attól tartok, hogy ez karizmatikussághoz vezet. És ez fenyegeti a világszéles művet is, a rajongó kereszténység. És én most szándékosan nem mondok karizmatikus kereszténységet, mert nem biztos, hogy a kettő ugyanaz. Hanem eljárok előadásra, mindent meghallgatok, és itt, és ezt hallottad, és így, és vidám vagyok. De hol van a belső szoba? Hol van a sírva imádkozó, küzdő imádkozó mély lélek? És Krisztus azt várja, hogy így szorosan kapcsolódjunk hozzá. Ez azt jelenti, hogy az Isten embere nem csak vidám, hanem komoly is. Nem hisz a saját eszmében, meglátásaiban, kreativitásában, hanem mindig Istenhez megy imában. És bevallom nektek, hogy engem is időnként hatalmába kerít az, hogy vannak eredményeink, ugye az egészségügyi misszióban. És tényleg, mintha álmodnánk, olyan eredmények vannak. És az ember szép lassan azon kapja magát, hogy és hol a mélység, és hol az ima, és hol az Isten való kapcsolódás. És akkor az ember visszalép és visszatér. Milyen fontos ez is. A harmadik típusú ember, aki hát sajnos ugye a legrosszabb, kevés igét olvas, és keveset is imádkozik, ő száraz, élettelen, hitéletű, szokásszerű keresztény, vagy adventistává válik. Tehát kevés igolvasás, kevés ima, ez a legrosszabb. És végül a rendszeres napi igeolvasó és a mélyen imádkozó élet gyümölcsöző kereszténység. Gyümölcsöző adventizmus. Tehát ez a négy érdekes, hogy hát azt mondják, hogy minden ember besorolható a négyből valamelyikbe. Tehát, hogy vagy törvényeskedő, vagy rajongó, vagy kiszáradt, vagy gyümölcsöző életünk van. Nagyon megfogott engem ez a, nyilván nem mindig jó a besorolás, de mégis engem az annyira megfogott, hogy vajon én hova tartozom. Én rajongó vagyok? Én száraz keresztényé váltam? Megfáradtam? Esetleg törvényeskedő vagyok, és így tovább. Majd ténylegesen gyümölcsöző az életem. Azt mondja ugye Jézus, azt mondta Jézus, hogy menjetek be a ti belső szobátokba. Menjetek be a ti belső szobátokba, és az Atya, aki titkon néz, majd megfizet nektek nyilván. Hát az, hogy mi az, hogy nyilván, az majd más kérdés, ezt az Isten tudja. De ami biztos, és ezt maga Isten fia mondta, hogy be kell menni, és az Atya, az imádságom, egyébként egész életemben, de az imádságom alatt titkon néz. Ez egy óriási dolog, nem? Ha ezt meggondolom. Hogy az imádságnak a szerepe milyen fontos. És jól lehet... Én annyit gondolkodom ezen, hogy még nyelvemen sincs a szó, te már egészen érted azt, Uram. És mégis ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, és így tovább. Hogy részben Istennek nincsen szüksége az én szavaimra, mert ő érti az én gondolataimat. Ez az A pont, a B pont. Imádsággal megtörténnek olyan dolgok, amik imádság nélkül nem történnek meg. Tehát az imának, az ima egy szükséges, ugye? A lélek lélegzetvétele. És hogy ezen gondolkodtam, én arra jövök rá, hogy az imádság az nem más, mint az akaratom kifejezése. Tehát én kifejezem az Istennek, hogy én ezt akarom. És ebben óriási erő van. Hangos szóval fejezem ki az Istennek, hogy én ezt akarom. A gondolat az ugye repül jobbra-balra, de az imában, az imádságban én nyilatkozom. Ugye a világban is van nyilatkozattétel. Van egy tárgyalás, ugye van egy tárgyalás, mindenki mond ezt-azt, és végén születik ebből egy papír. Egy nyilatkozat. Nyilatkozom, hogy ilyen és ilyen adószámmal, és így tovább. Amikor én imádkozom, akkor én nyilatkozom. Amikor én gondolkodom, az egy fontos dolog. Amikor én imádkozom, akkor a gondolataimat megfésülöm, és kinyilatkozom, Istenem, bocsásd meg, elfogadom, belátom, kérlek segíts. Megköszönöm, és így tovább. Az ima az nem más, mint az ember hivatalos nyilatkozata menny előtt. Tehát a mennyei lények előtt. Amikor imádkozom, ezt így vehetjük, azt gondolom, hivatalos. Az ima hivatalos dokumentáció, amit a mennyben dokumentálna. Hogy ez az ember ezt kérte. Ez Isten feljogosítja, hogy ő ezt végrehajtsa. Ha én ezt nem kérem, az más kategória. Vagy ha csak gondolkodom rajta. Kedves gyülekezet, ezért szólnék egy pár szót zárásul a csendességről és az imádságról. Személyes meggyőződésem az, hogy, és azt gondolom, erről sokat beszéltünk is, hogy ezen múlik szinte minden. A mi ima életünk, a személyes kapcsolat felvételen múlik minden. Mert Isten lélek. És tudjátok, hogy a sátán miért hoz be olyan vallásokat, ahol Isten nem személy, hanem csak egy erő, vagy bármi megfoghatatlan? Mert ahhoz nem tudsz imádkozni. Mert ha Isten személy, ugye ő lélek, személy, akkor Isten hall, Isten lát, Isten ismer, gondolkodik, érez. Személytől személyig van kapcsolat. Tehát meg vagyunk mentve, mert Isten személy a Biblia szerint, ezért személyesen tudok vele kapcsolódni. Nem erő, amit át kell vennem, be kell építenem, személy. És az imádság. Ezért a meditáció az nem imádság. Ugye ezt is mondják, hogy hát a keresztények imádkoznak, a buddhisták, nem tudom, más meditálnak, és nem. Személytől személyig megfogalmazom a kéréseimet, ezért az imádság, a belső szobában elhangzott imádság egy jogalap Istennek, hogy cselekedjen. A belső szoba mit jelent? Nem helyszínt. Tehát menjetek be a ti belső szobátokba. A belső szoba egy helyszínt jelöl, ugye nem? Egy lelki állapotot jelöl. Egy személyes lelki teret, ami csak az enyém és Istené. Senki más nem lép be oda. Ez egy fontos dolog. És bátorító egyébként. Egy személyes tér. Hadd kérdezzem meg, a belső szoba szűk vagy tág? Kis szobánk van, vagy nagy szobánk van? A belső szoba egy óriási tér. Ez a szoba kifejezés az ugye olyan szűket jelenthet, ugye az ember tudatában, de tágas téren járok, ugye Dávid. Tágas térre helyezed lábaimat. Amikor az ember imádkozik, megnyílik a tér. Megszűnnek a falak. És Isten maga van ott. Még egyszer, a te atyád, aki titkon néz. Az imádságra fordított idő felbecsülhetetlen, akármitől is vesszük el. Mondom ezt magamnak is, meg nektek is. Az imádságra fordított idő létfontosságú. ezért úgy tervezzük meg az ima időnket, mint hogyha egy műtét idejét jelölnénk. Meg ugye valakinek van betegsége, és ugye fölhívja a kórházat, hogy mikor van műtét, mert hát beteg vagyok. És azt mondják, hogy hát majd 3 hónap múlva. Édesanyámnak is volt protézis műtétje, nem bírt már járni 3 hónap múlva. És addig mit csináljak, azt kérdezte édesanyám. Addig mit csináljak? Hát nem bírok menni. Hát kérem szépen, ilyen túltalítettség van. Most Istennél nincs túltalítettség. Nincs sorállás. Ma, ha az ő szavát halljátok. Egy óriási lehetőséget jelent. Ellen White olyan sokat ír arról, hogy nem használjuk ki az ember egy lehetőségeket. Csend. Isten ragaszkodik a csendhez. Én magamon azt látom, és azt érzékelem, hogy nem tudok úgy imádkozni, hogy haza esek a munkából, és rögtön imádkozom. Ugye ezt gondolom senkinek nem megy. Egy kedves testvérnő mondta nekem nem túl rég, ő azért nem néz televíziót, mert azt vette észre, hogy a televíziós műsorok és filmek után órákig nem tud Isten a kapcsolatba lépni. Bocsánat, hogy ezt mondom. Egyszerűen nem tud. Egy filmet megnézett, ugye az jár a fejébe, a filmnek is volt egy hangulata, egy szemlélete, egy gondolkodása. Ugye ne felejtsük el, hogy ha filmet nézünk, könyvet olvasunk, akkor igazándiból a filmnek a rendezőjével, meg a forgatókönyvírójával kommunikálunk. És hogyha abban az ember nem a Szentlélek volt, akkor mi nem a Szentlélekkel beszélgettünk. És így tovább. Tehát csendre van szükség. Én magamon azt figyelem meg, hogy, és hogy miért reggel? Miért reggel lehet a legjobbakat, bocsánat, imádkozni? Mert reggel, ugye mi történik, előttünk van 7-8 óra csend. De hogyha én délelőtt, délben, délután, este akarok imádkozni, akkor előttem van 3-4 óra zaj. És hogy Jézus is ugye jó reggel kiment imádkozni. Jó reggel. De Jézus éjszaka is imádkozott. De hogy a reggeli, hajnali imádságok mindig, én ezt vettem észre, aztán legfeljebb megerősítettem, hogy megcáfoljátok, mindig mások. Ihletettek a reggeli imák, ihletettek. A napközbeniek már nem biztos. Azok inkább kérő, segítségkérő, Uram, segíts, Uram, mit tettem, bocsásd meg. A reggeli ima ihletett ima, amikor útmutatást kapok, hogy erre figyelj, arra figyelj, így szólj, őt máshogy kell, a te életedben, a jellemedben, itt változtatnod kell, hogy reggel, ott van a kis műtét, ugye, a kis szike, ahogy megy, a belső szoba. Nem mindegy, milyen idegállapotban imádkozunk, nem mindegy, milyen idegállapotban olvassuk az Isten beszédét. Aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik. Tehát egy nagyon fontos gondolkodásmód itatja át az embert az imádság elején. Kelj fel, Jeremiás síralmai, kelj fel, riadj éjjel, az őrjárások kezdetén. Öntsd ki, mint a vizet, a te szívedet az Úr színe előtt. És emeld fel hozzá a te kezeidet. Olyan érdekes ez a kifejezés, hogy öntsd ki, mint a vizet, a te szívedet. És ha már itt tartok, hadd olvassam fel Ellen Goodwhite-nak az egyik nagyon fontos, és szerintem általatok is ismert sorát, amiben azt jelzi, hogy a mi imádságaink gyakran nem hallgattatnak meg úgy, mint kellene, mert, és miért nem? Nagyon sokan vannak, írja a Hit és az Ima című fejezetben, a neveléskönyvben. Nagyon sokan vannak, akik még az áhítat idején sem nyerik el az Istennel való tényleges közösség áldásait. Túlságosan sietnek, gyors léptekkel haladnak át a szerető Krisztus jelenlétének körén. Időznek ugyan egy rövid ideig a szent határokon belül, de nem várják meg az Úr tanácsát. Életük terheivel térnek vissza a munkájukhoz. Akik így cselekszenek, sohasem fogják elérni a legnagyobb eredményeket, illetve mindaddig nem, amíg meg nem tanulják az erő titkát. És mi az erő titka? Időt kell adniuk maguknak, hogy gondolkodjanak és bevárják szellemi, testi és lelki erejük Istentől származó megújítását. Még egyszer, az ima alatt. Ha ezt elnyerik, friss élet fogja megeleveníteni őket. A megviselt szervezet, elfáradt agy felüdül, a megterhelt szív könnyebbé lesz. Nem csak egy pillanatnyi megállás erejéig kell időznünk Krisztus jelenlétében, hanem személyesen kapcsolatot ápolni vele, leülni az ő társaságában. Úgy, ahogy Mária leült Jézus lábainál. És én magamon látom a mindennapi rohanásban, hogy ez kevés. Tehát előttünk olyan idők állnak, amikhez kevés naponta 5-10 percet imádkozni, ebben biztos vagyok. Hanem időznünk kell Krisztusnak a jelenlétében. És azt hiszem, hogy ez a kulcs. Én ezt hoztam most nektek. Ha esetleg visszaemlékeztek erre a délelőtt, hogy mi hangzott el, ugye igék a Józseftől, a lóton keresztül, a bűngyűlölet, igen, ezen felül az idő. Időzni Krisztus jelenlétében. Időt szánni. Hallgatni őt. Az én juhaim hallják az én szómat. És hogy van? Én ismerem őket, és ők követnek engem. Én ismerem az én juhaimat. Kedves gyülekezet, én ezt az egyszerű gondolatot hoztam nektek az igazság mély szeretetét befogadni a szívünkbe, a bűntől teljes egészében elhajolni, elzárkozni, minél többet tölteni emberekkel úgy, hogy mi nem fertőződünk meg a világ bűneitől, vagy bűneivel. Reggeli és estvéli áldozatok, áhítatok, a reggeli ihletett csendesség kihasználása, és hogy ki tudjuk önteni a mi szívünket az Isten előtt, mint a vizet. Mert a víz az milyen, amikor kiomlik? Az szétfolyik, ugye az beterít mindent és átitat. Hogy van elég bátorságom, hogy én az Isten előtt kiöntöm, mint egy pohár vizet az én szívemet? Vagy szégyellem? Isten előtt nem kell szégyenkeznünk, mert mint a szövétnek, ugye mindent tud. Nyelvünkön sincs a szó, már ismeri az Isten. A kimondott szóval való ima, a személyes közösség. És ami engem nagyon megragad, tudjátok, amikor a tanítványokat megalázzák, megverik az akkori időkben, Jézus feltámadása után. De a legfontosabb gondolat, és megismerték, hogy ő Krisztussal voltak. Ez egy fantasztikus gondolat. Megismerték, hogy ő Krisztussal voltak, mert arról sokat beszélünk, hogy Péter megtagadta, ugye átkozott és esküdözve, de emlékeztek, hogy Pétert miről ismerték meg? Hát ő más volt. Lehet, hogy tájszólása volt a beszédéről, de lehet, hogy a viselkedéséről. Hogy ő más. Ott volt egy ember a tűz körül, mert fázott, de tudták, hogy ő nem közéjük való. Őt megismerték, hogy hát elárult téged a beszéded is. Mert más. Az Isten hívő ember más, mint a többi. És ezt nem lehet megtanulni. Így nem lehet születni. Ezt Isten adja az embernek. Máshogy reagál, máshogy beszél, máshogy viselkedik. Tudjátok, van ez a mondás, hogy úgy élj, hogy kérdezzenek. Ne kelljen neked presszió gyakorolni, de vedd meg ezt a prospektust, és itt ez a könyv, hogy kérdeznek, hogy felkelted a figyelmüket. Nem lehet nagyobb a szolga az ő uránál. Ha titeket üldöztek, nem, ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Tehát azért ne reméljük, hogy mindig mindenhol sikertörténet lesz. De az biztos, hogy az Istennel járó embert messziről meg fogják ismerni, vagy legalábbis közelről. Ahogy Noét, ahogy Józsefet, ahogy Ábrahámot, pedig Ábrahám hibázott sokat, ahogy Lótot, hát Lót sem volt közéjük való. Szerintem ez biztos benne, hogy a szodomaiak érezték. Ez az ember nem közénk való, mert gyötörte az ő igaz lelkét a bűn, és ő biztos, hogy feddőzött Énoktól kezdve, és lehetne sorolni Keresztelő Jánoson át, és amikor emlékeztek, az én világom nem e világ, az én országom, az én országom nem e világból való. Tehát mi úgy élünk ezen a földön, hogy örülünk az otthonunknak, örülünk a javainknak, de mindig tudjuk, hogy nem ez az igazi, hanem vár egy másik, egy valódi, ahol Isten mindannyiunknak helyet készít, mégpedig a saját helyet készít a leendő új földön, amire biztos, hogyha majd ránézünk, nem tudjuk, hogy milyen lesz, akkor azt fogjuk mondani, ez az otthonom. Erre vágytam. És ezt a földön én soha nem tapasztaltam meg. Mert ott mindig jövevényes vándor voltam. Az Úr adja meg nekünk, hogy ilyen tiszta szívvel tudjunk Isten előtt járni. Isten adja meg nekünk azt, hogy ha Isten lelke tükröt tart elénk, mert tudjátok, hogy az ige milyen, sokkal könnyebb rajongó adventistának lenni, mint mélynek. Mert a rajongó hívő ember nem néz tükörbe, csak örül Istennek. De nem néz tükörbe olyan sokszor. Mert az Istennek beszéde élő és ható. Élesebb minden kétélű fegyvernél is elhat. Ezért más az igazi gyümölcsöző élet, a szembenézés, a bűnbánat és a folyamatos megszabadulás a bűntől. Adja meg nekünk a Jóisten ezt a mély szívbéli kereszténységet, szívbéli adventvárást az ő kegyelme szerint. Amen.